Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és folytatjuk a gazdasági kibeszélő, kitekintő, elemző műsorunkat, amelyben most egy aktuális témát vettünk elő, hiszen Pogácsa Zoltán Zoli nemrég tért vissza elég kalandos körülmények között Izraelből. Hát ugye, mivel repülőgépek nem mindenhova közlekednek, ezért, sőt, nem közlekednek, ezért vonattal kellett elhagynod az országot, ahova egy konferenciára érkeztél, ami természetesen az általános válsághelyzet miatt elmaradt.
Igen, az történt, hogy meghívtak egy konferenciára Izraelbe, és pont amikor ugye kezdődött volna a konferencia, hát előző nap még egy kényelmes tengerparti seafood vacsorán ücsörögtünk, amikor egyszer csak halljuk, hogy így ilyen óriási zaj van a városban, de azt hittük, hogy a szomszéd étteremben lévő esküvőnek a hangjait halljuk, úgyhogy teljesen nyugodtan visszamentünk a szállodába, majd kiderült, hogy gyakorlatilag az ország történelmének a legnagyobb alkotmányos válságát éli át, és az utcára mentek az emberek, bezárták a Ben Gurion repteret, ahova érkeztem, tehát onnan visszaindulni nem tudtam volna, mert általános sztrájk van, és ez szerintem önmagában egy érdekes kérdés egy gazdasági szempontból, hogy emlékszem, amikor a 2015-ös görög válság közepén meséltem a magyar barátaimnak, hogy általános sztrájk van az országban, akkor visszakérdeztek a magyar barátaim, hogy az meg mi. Tehát, hogy egyszerűen annyira nem voltak sztrájkok Magyarországon, hogy el se tudták képzelni a magyarok, hogy mi az az általános sztrájk, az konkrétan azt jelenti, hogy mindenki bezár, de olyan szinten Izraelben, hogy nem csak a reptér, hanem mondjuk a legnagyobb szupermarket lánc is, sőt a McDonald's is, ilyet meg életemben nem láttam, hogy a McDonald's, a kapitalizmus szimbóluma sztrájkoljon, meg hát a tech szektor, tehát bejelentették a tech szektor gurui, hogy kiviszik a pénzüket, bezárják az ottani érdekeltségüket, szóval egy teljesen általános sztrájk, és hát akkor ugye nekem lett volna egy repülőm visszafelé, de hát esélytelennek tűnt, hogy onnan én kirepüljek, úgyhogy akkor vonattal fölmentem Jeruzsálembe, ott megnéztem Jeruzsálemet, onnan taxival lementem a Holtengerhez, ott átmentem a Jordán folyón, aztán onnan még betaxiztam Ammanba, és akkor igazából Ammanból repültem vissza Budapestre. Kicsit kalandosabbá vált ez a konferencia, mint amit gondoltam eredetileg.
Mint egy zsoltárban átmentél a Jordán folyón.
Nagyjából, igen.
Ezt érdekes, hogy mondtad a tech-szektor képviselőit, illetve a tech-szektornak a nyilatkozatát, mert ugye pont ez az egyik sarkalatos pontja a beszélgetésnek. Izraelben maga a fellendülés és az egész gazdasági élénkülés, amit létrehoztak viszonylag rövid idő alatt, az egyik nagyon fontos hajtómotorja a tech-szektor. Akik most nyilatkoztak, azok a nagy nemzetköziek, akik jelen vannak?
Igen, én azt gondolom, hogy Izraelnek két gazdasági csodája is volt. Az egyik az az állam alapítása utáni pár évtized, ahol gyakorlatilag hát egy nagyon minimális szintről létrehoztak egy relatíve fejlett országot alig pár évtized alatt, és utána a 70-es években volt egy nagy válság a Izraelnek, hiperinflációval, óriási költségvetési hiányokkal, stb., amit úgy nagyjából a 80-as évekig cipeltek magukkal, és aztán utána egy másik nagy ilyen gazdasági csodájuk, ez az izraeli tech-szektornak a kialakulása volt, hogyha valaki meglátogatja Tel Avivot, akkor látja, hogy ott van egy ilyen, hát ilyen nagyon Manhattannek kinéző része a városnak, ahol ilyen hatalmas tornyok vannak, ilyen felhőkarcolók, és kialakult egy igen komoly technológiai szektor. A beszélgetvén izraeli közgazdászokkal azt a benyomást kaptam, hogy ők ezt elég erősen az oroszok érkezéséhez kötik, tehát, hogy ugye a Szovjetunió összeomlásával, hát szép fokozatosan, de megérkeztek az orosz zsidók, akik ugye hát egészen különböző emberek, de voltak köztük nagyon jó képzettek is, tehát voltak képzetlenebbek is, de voltak egészen jól képzett matematikusok, mérnökök, stb. És ennek a nagyon jól képzett társaságnak a megérkezése indítja el a tech forradalmat, ami viszont hozza a gazdasági csodát.
Ez nagyon érdekes, én 2004. augusztusában voltam egy tanulmányúton, és most visszaolvastam a cikkemet, amit akkor írtam, akkor még az üzleti negyed egy teljesen más felfogású Origo hasábjain, és akkor már, tehát ez majdnem 20 éve, ugye, maga a startup ökoszisztéma és startup széna, ami most kezd úgy igazán elterjedni a világon, és a mainstream sajtóba is bekerülni. Hát ez a kifejezés, ez már teljesen bevett volt. Szerintem 2004-ben még nem sokan írták le azt, hogy startup Magyarországon, magyarul sajtóban. Érdekes, és akkor, amikor beszélgettem én is az ottaniakkal, volt egy nagyon érdekes ilyen aforizma, hogy azt nézték, hogyha megjött a Ben Gurionra egy repülő, akkor ha jöttek le a lépcsőn a repülőről az emberek, hogyha volt hegedű nála, akkor zenész volt, ha nem, akkor pedig csillagász, vagy matematikus, vagy atomfizikus. És ez tényleg az orosz exodusznak a dátumához köthető egész pontosan. A felső iskolai végzettségnek az aránya az olyan dinamikusan ugrott meg, amikor megérkezett ez a mintegy 2-2,5 millió ember, hogy azt hiszem, hogy 70% fölötti lett ez az arány. Úgyhogy elképesztő tudásbázis alakult ki.
Igen, és kellett hozzá azért még pár dolog, de nyilvánvalóan az egyik dolog az a humántőke, tehát itt megint egy tanulság szerintem, hogy mennyire irtózatosan fontos egy ország sorsa szempontjából a humántőke. Ami még kellett hozzá, az igazából megrendelő, tehát itt nagyon fontos, hogy az izraeli hadseregnek hát nagyon régóta mindenfajta ilyen biztonsági szükségletei vannak, ez a tech szektor az elég erősen kapcsolódott az ilyen kiberbiztonság, meg ilyen megfigyelési biztonság, meg ilyenekhez, tehát volt egy erős megrendelő az állam formájában, személyében, és hát kellett finanszírozás, tehát ugye az is kellett hozzá, hogy hát a világ minden részéről finanszírozzák ezt meg, tehát igazából egyrészt maga az izraeli bankrendszer, az izraeli tőzsde, de hát ezek a cégek egy idő után az amerikai tőzsdéken, az amerikai tőkepiacokon is megjelentek, tehát az is egy tanulság, hogy igazából, ha tudsz csinálni valamit, ami eladható, akkor a finanszírozás nem probléma. Tehát az, amit Magyarországon mondtak, hogy az a rendszerváltás környékén, hogy azért nem csinálunk dolgokat, mert nincs tőke, erre ez megint egy jó cáfolat, és rengeteg ilyen jó cáfolat van, tehát hogy az Alibabától kezdve világszerte rengeteget tudnék említeni, hogyha tudsz valamit csinálni, aminek van piaca, akkor igazából a tőke egyáltalán nem probléma, ki tudsz menni vele nemzetközi tőkepiacokra, és megfogják. Túl sok tőke van a világban, igazából a tőke keresi a jó beruházásokat, a megtérülő beruházásokat, az egyáltalán nem probléma. Tehát, hogy ezek összejöttek, a humántőke, egy biztonság, egy vevő, ami egész hosszú időn keresztül nyilvánvalóan ott van, és aztán utána ebből aztán másoknak is eladják ezeket a termékeket. De ugyanez volt a koreai esetben, vagy a szingapúri esetben, hogy az állam garantált egy bizonyos volumenű vásárlást, tőke lett hozzá, ezek ha összejönnek, akkor a humántőke az megtalálja azt, hogy mit tud eladni.
Ez nagyon jó, innen folytatjuk a humántőkéről, és megpróbáljuk a kezdetektől felgöngyölíteni azt, hogy mi is történt Izraelben, és Izrael gazdaságának a felívelésnek milyen okai vannak, és hogy értékel ezeket a sikereket.